Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy gitárművész barátom van itt a vonalban, Szinha Róbert, és amiről beszélgetni fogunk, az egy kicsit több, mint zene, mert költészet is, méghozzá egy Radnóti versről lesz szó, ami hát kis túlzással bejárta a világot. Szia Robi, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és hát boldog új évet neked!
Szia András, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és én is boldog új évet kívánok.
Ugye te nagyon régóta foglalkozol vers megzenésítésekkel, ezzel nem vagy egyedül, egyébként ugye klasszikus gitárt végeztél, de azért elmentél a komponálás felé, meg a dalok felé, és mindig fantasztikus női partnereket választottál magad mellé, akik ezeket a dalokat elénekelték, és hát most is egy ilyen különleges női partnerről lesz szó.
A Holland Királyi Zeneakadémián végeztem klasszikus gitárszakon, de a másik irány, ahonnan én a zenébe érkeztem, amiért igazából elkezdtem gitározni annak idején gimnazista koromban, az a rockzene volt, abban is a keményebb műfajok, tehát a Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden volt a kedvenceim, mert most is egyébként Most is, hogyha van lehetőségem, akkor például a Guns N' Roses koncertre kimentem, tehát nagy rajongó maradtam, tehát hiába a klasszikus zene, de ez is van, és a klasszikus zene is van, tehát játszom klasszikus zenét mind a mai napig. Koncertezem, Schubert, Pagani műveket játszom, mert ezek a szerző gitárra is írtak egyébként, ezt talán kevésbé lehet.
Paganini az jól gitározott ő maga is.
Igen, igen, gitár, és Schubert is, tehát Schubert is gitározott is, és írt, és Paganini is gitározott, és vannak gitárhegedű duó is, de vannak szólóművei is, úgyhogy játszom ilyen műveket, meg a kedvencem az a 19. századi romantika egyébként, ahol magyar zenéket is játszom, tehát van ez a vonal, de mindig is itt volt ez a rockzene, vagy a hát könnyű zenének is nevezzik, de a könnyű zene egyáltalán nem könnyű, ezt én pontosan tudom, tehát én nagyon...
Ahogy
nagyon
a komoly zene sem komoly, igen.
Hát igen, hogyha meg megnézzük, hogy Mozart milyen figura volt, de mondom, az a lényeg, hogy valahol ezek összeérnek, összefüggenek, és mindig is szerettem a, mondom, úgy nevezett könnyű zenét is, és ebben én magam is részt veszek, tehát a versfeldolgozásaim azok valahol így a világzene, könnyű zene határán mozognak, persze van bennük egy kis klasszikus beütés, és hiszen onnan, tehát abban van diplomám mégis klasszikus zenéből, tehát így igen.
Na, és akkor különböző partnereid voltak, ahogy említettem őket, Bartók Eszter például, akire a Megasztárból emlékezhetnek sokan, vagy Laszkfi Dorottya, aki ugye Laszkfi Jánosnak a leánya, de most kerítettél magad mellé, hát egy amerikai rockstárt, ugye?
Igen, igen, de azért egy dolgot helyesbítenék, hogy a voltak, tehát a Laszkfi Dorottyával nagyon stabilan dolgozom együtt mind a mai napig, és nagyon jól megy.
Akkor ezúton is elnézést kérünk tőle is.
Nem, Dorottyával 2018-ban volt az első közös fellépésünk. Eddig az utolsó, az decemberben volt Bécsben. Bocsánat, november. Na mindegy, szóval egy-két hónapja volt Bécsben.
Volt.
Tehát az a lényeg, hogy nagyon nagy terveink vannak együtt, és folyamatosan együtt dolgozunk. Sőt, még volt élő koncertünk is egy rádióban. És akkor most rátérek erre a Radnóti versre, és akkor elmondom, hogy lett hozzá ez a nagyon különleges amerikai énekesnő. Az volt a tapasztalatom, elég sokat jártam a világban, szerencsésnek mondhatom magamat, Amerikában, Hollandiában, nem csak ott éltem, aztán visszajárok oda koncertezni, de Olaszországtól kezdve nem sorolom, tehát nagyon sok helyen jártam Európában.
Sőt, tehát akkor tegyük hozzá, hogy igen, vannak neked indiai gyökereid, hiszen édesapád Indiából származik, és ő nyitotta az első indiai éttermet Magyarországon.
Igen, 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 tehát apukám révén igen, tehát vannak az indiai gyökerek is. Érdekes érzés volt úgy visszatérni Indiába, hogy a Magyar Lisztintézet hívott meg kétszer is, egyszer 2011-ben voltam, egyszer 2017-ben a Delhi International Arts Festival, tehát érdekes érzés volt, hogy a Magyar Nagykövetség, Magyar Kulturális Intézet vendégeként ott lenni és fellépni. Nagyon jó élmény volt. Amerikában is sokat jártam, meg mindenfelé Nyugat-Európában, és arra jöttem rá, hogy nagyon jó, hogy verseket megzenésítek, vagy magyar népdalokat, de azért van egy olyan fal, úgymond a befogadásban a közönségben, hogy nem értik a szöveget, hát hogy értenék persze. A magyar közönség, meg kinti magyar közösségeknek is játszok, ők persze értik, de hát én nem csak magyar közösségeknek játszom, hanem abszolút nemzetközi hollandoknak, vagy amerikaiaknak.
Igen.
És akkor nem értik a szöveget. És akkor a Petőfi emlékév kapcsán csináltunk egy nagy projektet az Arizonában, a Grand Canyon University-n, ahova már Petőfi verseket angolul megzenésítve vittem.
Te Robi, ott, bocsánat, de ezeket kifordította le.
Például Petőfiről mindig el szoktam mondani, hogy egy olyan világsztár volt gyakorlatilag a maga korában, hogy 1887-ben, tovább akkor nem élt, de hogy, hogy mégis a 19. században, már New Yorkban jelent meg egy kötet, amiben 100 Petőfi vers van, angolul. Tehát azt hiszem, hogy William N. Love-nek hívták, aki ezt lefordította 1887-ben, tehát hogy ilyen régi folytásokat találtam, és akkor ezek ott kint találtam egy kint elő magyar hölgyet, aki ezeket elénekelte, mert mehető ez a projekt, ez úgy volt, hogy csak az én kiutazásomra volt lehetőség, és angolul szóltak a Petőfik, és ez nagyon-nagyon szólt. És az egész nap volt egyébként a magyar reformkor és forradalom, egy amerikai történész professzor tartott egy nagyon profi előadást, és érezhetően nagyon érezte is a témát, nem csak tárgyi tudása volt hozzá, és akkor utána jött egy Petőfi koncert, angolul megzenésített Petőfi, persze magyarul is elhangzott, hogy hallják a csengését a nyelvnek, de egész más volt az, hogy a közönség érti. Végre érti, hogy mit írt Petőfi.
És akkor ezek a te zenéid voltak, tehát ezeket te
zenéid. Igen, az én zeneim. És akkor ez adta az ötletet, hogy egy év múlva, amikor megint Amerikába jártam, és pont koncertek között volt egy jó pár nap szünetem, és egy kicsit ott ültem egyedül, ilyenkor az ember kicsit így befordul, meg kicsit olyan volt, most ott ülök egyedül Los Angelesben, nem sajnálhatni akarom, hanem nagyon jó volt, de akkor egy kicsit volt egy olyan, hogy így néztem csak a telefont, így néztem, hogy mi van, és a közösségi média valahogy annyira ravaszok ezek az algoritmusok, hogy érezte, nyilván tudta, hogy Amerikában vagyok, meg hogy milyen zene érdekel, és feldobta nekem Sari Short, aki egy amerikai énekesnő, és aki 2023-ban vezette az amerikai slágerlistát, a Billboardot, a Number One Blues Album of America, az ő nevéhez fűződik, és akkor néztem, hogy, tehát egyrészt ez úgy kijött, mert ez ott szerepel az oldalán ilyen felületben.
Bocsánat, mondj egy pár szót róla, hogy milyen blues-t énekel, vagy honnan származik, vagy honnan jön, vagy mik a gyökerei, hogy kell elképzelni az ő repertoáriát, hogyha már listavezető lett.
New Yorki hölgy, és kicsit nekem olyan, mint hogyha Janis Joplin-t hallanám újra, csak egy picit lágyabb, egy picit ilyen gömbölyűbb, és akkor, ha ez tök jó, amit kérdezel, és nagyon konkrétan tudok válaszolni, azzal tudok erre válaszolni, hogy elmondom, hogy kikkel dolgozott Sari Shore. Tehát abszolút ez a klasszikus bluesrockra kell gondolni, bluesra és rockra, tehát például közös fellépése volt Eric Burdennel, aki a House of the Rising Sun-t énekli. Tehát vele volt közös fellépése a Carnegie Hall-ban, ez az album, ami vezette az amerikai slágerlistát bluesban, ez a Robin Trower-ről készült, aki meg a Procol három gitárosa volt. Tehát, hogy ez a vonal, volt olyan lemez, aminek a producere a Mike Vernon volt, aki a Eric Clapton és David Bowie korábbi producere. Tehát, hogy ezt a klasszikus blues rock vonalat viszi tovább Sari is. És jó, ezek, amiket elmondtam, ezek ilyen hát életrajzatotok, annál azért több, mert azért ez egy nagyon-nagyon jó érzés erről mesélni, meg egy érdekes dolog, de azért ami igazából azonnal magával ragadott, az a hangja volt. Tehát, hogy meghallottam, hogy énekel, hát mondom, te jó ég, hát mondom, azt a mindenit, miért dobta fel nekem ez a közösségi média oldal ezt az énekesnőt, ezt a dolgot, és nem tudom, valahogy az ember Los Angelesben van két amerikai koncert között, olyan bátrabb. És azt mondom, hát most van időm, és itt is vagyok, most én is a nagy nemzetközi helyzetben érzem magam, hát írok a menedzsmentjének, hogy volna egy Radnóti dal angol fordításban elénekelni-e velem.
És akkor csatoltad a dalt?
Volt ebből egy ilyen nyers felvétel, tehát egy ilyen demo jellegű, és...
És akkor azt is elküldted.
Persze,
és akkor egyszer volt, megnézted a neten a menedzsmentjének a címét, tehát és egy hidegben, hogy a marketingesek szokták ezt mondani.
Abszolút, és akkor így az volt, hogy az ember ilyenkor, persze mondom, Los Angelesben ülve azért bátrabb az ember, hogy ilyeneket csinálni, meg hát mit veszthetek vele. Akkor
gyorsabban odaér az e-mail.
Gyorsabban odaér az e-mail. De az a lényeg, hogy azért tehát mindig van bennem egy optimizmus, meg hiszek magamban, meg hiszek abban a színvonalban, amit képviselek, de azért realista is vagyok, és nem sok esélyt adtam, hogy erre nekem válaszolnak. Hát tényleg, hát azért a menedzsert is megnéztem, tehát a Totónak, meg a Linyard Skynyardnak a menedzsere is ő, vagy vele dolgozott. Ezek világsztár, olyan nevek, hogy meg aztán néztem a Sari egyik interjúját, az egyik legjobb barátnője, vagy mondjuk jó barátnők, a Beth Hart-tal, aki meg a Slash-el csinál dalt, és akkor mondom, persze a Sari meg biztos velem fog, hát mondom, ez jó. Kicsit úgy, de tényleg, és akkor elmondom, jó, de elküldöm ezt az e-mailt, most És na ekkor kezdődött a meglepetés, mert válaszolt a menedzser, és azt mondta, hogy ez érdekes ez a dolog.
Mennyi idő múlva?
Egy napon belül. És akkor így, és valószínűleg azért is rúgta fel nekem a Sarit a közösségi média, hogy így mondjam, mert pont akkor egy hónap múlva Budapestre jött koncert, azért volt egy ilyen európai turné, ja, hát ő szokott Európában turnézni, nagyon komoly helyeken lép fel, és az a lényeg, hogy egy budapesti állomás is volt, lehet, hogy azért is rúgta fel, mert akkor már elkezd, akkor látom, hogy kezdett összeállni a kép. És akkor ekkor jött az a dolog, hogy hát írta nekem a menedzser, hogy igazából ezt ő továbbította Sarinak is, neki tetszik ez a projekt, meg Radnóti története is, a vers is, a zene is, ahogy így van, hát ebben maradtunk, és akkor így mondtam, hogy jó, de hát akkor érdemes volna esetleg találkozunk Budapesten, erre megvolt a nyitottság a részükről is, és akkor ez úgy zajlott, hogy elmentem a koncertre, hát akkor tényleg nagyon hosszú sor állt hozzá autogrammért, mert ebben a blues műfajban őt nagyon-nagyon ismerik. És
hol volt a koncert?
Az Analog Music Hallban. Úgyhogy tele volt, nagyon-nagyon olyan hangulat, tehát tényleg olyan érzésem volt, hogy persze Jenny Joplin nem láthattam soha élőben nyilván, de egy kicsit olyan volt, mint hogyha ő lenne itt, de mégse ő, tehát Sari teljesen egy önálló és nagyon szuper egyéniség, de valahogy a gyökerek azért ott vannak, és így elképesztő volt a koncert is. És akkor utána oda mentem a turné menedzseréhez, tehát nem ahhoz, akivel leveleztem, hanem az itteni európai angol úriember, hogy szeretnék személyesen beszélni. És akkor nagyon furcsán nézett rám, és akkor mondom, hát én vagyok az a gitáros, egy kicsit olyan félve mondtam, oké, okay, you are the guitarist, te vagy a gitáros, ja, persze, rólad hallottam, na figyelj, akkor, és akkor azt mondta nekem, hogy most mindenki autogrammél ott áll sorba, várjak meg, mindenki lemegy, és utána oda megyünk a Sarihoz, mert ő örülni fog, mert mesélt erről az egészről. És ez így lett. Tehát lement az egész, tényleg egy másfél órát vártam, és akkor azt mondta Sari, hogy ne itt a színpadnál, menjünk be az öltözőbe, üljünk le, beszélgessünk. És akkor elmondtam neki Radnóti történetét, kicsit magamról is, hogy mi az indítatás ez az egész.
Robi, bocsánat, mondta, szerintem nem mondtuk el a vers címét.
Radnóti Miklós két karodban.
És ezt kifordította.
Gábor Barabás, vagy Barabás Gábor, de hát ő is így hívja magát, hogy Gábor Barabás, ő 1956-ban került Amerikába, akkor 8 éves volt, 56-os menekültként, és azóta is ott él, és ő Radnóti összest megjelentette angolul.
Elképesztő. Te is, hogy meséltél Radnótiról, akkor ez azt jelenti, hogy elmondtad, tehát, hogy nyilván ez a vers 1941-ben íródott, hogy mit történt Radnótival, hogy milyennek a hatása, mert nyilván ki szűrődik, vagy ki érződik belőle.
Hát ki is érződik belőle, meg Radnótiról, ugye azt mondtuk iskolában is, meg azt is olvasom róla, hogy valahogy volt egy ilyen profétai vonulat, hogy egyszerűen előre látta a nagyon tragikus sorsát, és azért ebben a versben is ott van, hogy in your two arms, even the silence cannot frighten me. Tehát két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngyesen. Szóval az a lényeg, hogy benne van Radnótinál ez, hogy így előre érezte, hogy mi lesz, mert hát nagyon-nagyon-nagyon sötét, bajos helyzet volt akkor Európában, tehát 41-ben már sajnos már zajlott a háború. És tehát benne is van, ugyanakkor elmondtam Szerének, hogy a magyar költészet egyik legszebb, magyar irodalom egyik legszebb szerelmes verse, ez is itthon ezt nagyon szeretik, meg hogy Radnóti is nagyon-nagyon népszerű költő, és hogy nagyon, tehát a szöveg is megragadt, és azt mondta, hogy csináljuk meg, és meg is adta a magántelefonszámát, hogy persze a menedzser, nem a menedzser kikerülve, csak az, hogy nyugodtan őt keressem, és kezdjük el ezt csinálni, és akkor ez így zajlott, tehát többször volt ilyen, hogy ő New Yorkba ült, én Budapesten, és akkor mutattam a dalt, hát a dalt teljesen átalakítottuk ahhoz képest, az első demót elküldtem. Azt, tehát hogy ráébredtem, mit jelent világklasszisnak lenni, tehát ilyen színvonal együttműködésem azért még nem volt, tehát elképesztő. Uh-huh. Tényleg a világ élvonalában van, és ugye ez nem csak így érzésem mondom, hanem vannak ilyen objektív dolgok, mint például a Billboard lista vezető hely, hogy amikor már bárki más azt mondta volna, hogy ez a dal már kész van, ő még mindig volt egy ötlete, amitől még jobb lett a dal.
De ezek hangszerelési ötletek? Vagy énekdallam? Vagy hogy kell
megképzelni? Szerkezet, hangszerelés, hát nem árulok el titkot, remélem, hogy most majd a hallgatók hallani is fogják a dalt. hogy a dalban megszólal a versből egy részlet magyarul is. És ezt én énekelem. És ezt nem én találtam ki, ez Szári ötlete volt. És akkor először azt mondta, hogy meg kéne szólaljon valami magyarul is. Mondom, jó, hát akkor keresek hozzá egy jó, jó férfi énekes. Azt mondja, nem kell keresni, neked nagyon jó hangod van. De mondom én nem, tehát én vele nem fog vitatkozni, én neki elhiszem, de olyan, meg én szoktam azért színpadon énekelni, de nem, tehát én persze. Nem énekes vagyok elsősorban. De azt mondta, hogy természetesen nem opera énekesi kvalitások kellnek ehhez, hanem ez a bársonyos ilyen zengő hang, ez pont jó lesz, de azért mutassam meg, és akkor ott egyből valamit ott mutattam neki telefonban, azt mondja, hogy teljesen jó lesz ez, és hogy tehát ne akarjam túlírni azt a két sort, így zeneileg, hanem ilyen statikus legyen szinte a beszéd és az ének között, egy nagyon kicsit váltakozom a dallam, és ez így tökéletes lesz, és igaza lett. Tehát először egy kicsit ettől én óckodtam, hogy miért most beletesszük magyarul, és erre sorba jönnek a visszajelzések, hogy milyen jó, hogy benne van magyarul is, mert hogy tehát persze ez nagyon fontos, a vers magyarul a legszebb, tehát nem a saját anyanyelvem, nem a kifogásom, csak úgy éreztem, hogy valahogy az egységét megbontaná ennek az alkotásnak, ilyen értelem, hogyha egyszer már angol fordításban.
Világos. Robi, de azt meséld még el, hogy a felvételek úgy zajlottak, ahogy már manapság itt a 21. században, meg pláne ahogy a Covid idején ezt elkezdték nagyon sokan csinálni, tehát te itt följátszottad, átküldted a sávokat, ő ott fölénekelte, valahogy így kell elképzelni, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen nem találkoztatok élőbe azok után, tehát a felvétel miatt nem kellett közösen stúdióba mennetek.
Nem, hát ez így kezd, abszolút, tehát, hogy amikor már, tehát én, amikor ugye nagyon sokat beszéltünk róla, és mindig akkor változtattam, és amikor úgy éreztük már, és ő is úgy érezte, hogy készen van a dal, akkor én felvettem egy telefonos demo felvételt csak a gitárszólamról, és azt így elküldtem. Bocsánat, nem csak azt hiszem, hogy azért valahogy dúdoltam, már nem is emlékszem, hogy de kottát is küldtem egyébként, tehát hogy így, ez így is megvolt, úgy is megvolt, és elküldtem, és mondta, hogy na, akkor ez legyen az, még a tempóban megegyeztünk, hogy metronom, hogy milyen gyorsan menjen a, tehát ez az, hogy teljesen konkrét számban megegyeztünk, és akkor elmentem stúdióba, fölvettem, kiküldtem a sávokat, és akkor egyszer csak felhív, hogy azért, nem tudom, valami, hogy 10 sávot, vagy nem tudom, mennyit felénekelt. Elképesztő. Tehát ebből is azt éreztem, hogy nem csak az odban, hogy na jó, tudjuk le ezt, ha már megígértem ennek a srácnak, hanem valami eszméletlen éneklést produkált oda.
Fantasztikus. Jó, és akkor mi ilyenkor egy dalnak a sorsa? Nyilván fölkerül a világhálóra, készül hozzá egy ilyen kis lirik videó, ahogy láttam, de hogy terveitek közszerepel, hogy esetleg közösen ezt élőben előadjátok, vagy legyen egy turné, vagy ez majd, nem tudom, rákerül egy lemezre, ha van még egyáltalán ilyen, hogy lemez, bármilyen formában is értsük ezt. Szóval mi lesz a sorsa?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, és attól kezdve, hogy megszületett a dal, kicsit olyan, mint egy gyerek. Tehát innentől kezdve az ember egyengeti az útját, meg próbál minél több, tehát próbálja az ember, amennyire lehet így igen, egyhetvet fogják ezért úgymond a dalnak vinni, de aztán azért valamennyire ezt az élet dönti el, meg a közönség dönti el, hogy mi lesz ezzel, de azért ennyire nem vagyok naív, tehát tudom, hogy ennek komoly profi promóciót kell csinálni, ebben benne vagyok éppen, és hát én nagyon örülnék, hogyha ez olyan sikerre kerülne, lehetne vinni ezt a dalt, hogy lehessen ennek folytatása. Tehát én itt nem szeretnék megállni. Meg Szári nagyon szeret velem dolgozni. Egyébként találkoztunk Budapesten megint, mert megint jött koncertezni, most pedig 2025 őszén, és mondta nekem, hogy ott mind tényleg volt egészségügyi, mindenféle problémák voltak, tehát nagyon-nagyon-nagyon az döcögősen ment ez a turné, már a koncert nem, csak maga a háttérben, sok minden volt, de azt mondta nekem, hogy legközelebb jön, mert azért szeretne visszajönni Budapestre, akkor adjuk elő együtt a dalt, mert nagyon jó is volna, meg hát persze utána mentek oda hozzá a magyar hallgatóság, és mondani, hogy a Radnótit, hát látták, hogy Radnótit két karokban ő elénekli, hogy ez milyen nagy dolog, és akkor nekem ezt elhitte, de itt szembesült azzal, hogy ez mit jelent Magyarországon ez a vers. Úgyhogy ez is hozzátett, tehát az a tervünk, hogy jövőre, amikor jön, akkor előadjuk, én meg szeretném, hogy legyen ennek folytatása, és hogy szülessenek meg ilyenek, de most először ezt a dalt kell minél nagyobb sikerre vinni, és ebbe így benne benne vagyok ebben a folyamatban.
Robi, hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk a dalt. Én elköszönök tőled, Szinya Róbert volt a vendégem, gitárművész és szerző, és hát akkor jöjjön ez a szám, akkor mondd el pontosan kérlek, hogy mi kell, hogy elhangozzon hivatalosan ezzel kapcsolatban.
In Your Two Arms, Radnóti Miklós Két karodban című verse Gábor Barabás angol fordításában előadja Szári Sor és Szinya Róbert.
Akkor jöjjön a dal. Köszönöm, hogy itt voltál. Szerbusz.
Köszönöm szépen.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.